soul is hollow. I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I.
You shot the sword and
you shot me, then you got me. I'm like damn, and I'm pum pum. I see the satisfaction in your eyes. I'm pum pum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, you shot me so damn well. Pum pum pum. You shot me, then you got me. And I'm like damn, and I'm pum pum. I see the satisfaction in your eyes. I'm pum pum. I'm looking at you and I'm asking why.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fölöttem angyalok, csak kezeljük, hagyjatok. Eddig is egyedül jártam, vártam. Mindig a nap felé, magasra küldeném, de csak a hold fele. Az én hűtársam én, már nem, soha nem többé érem, nem hiszek semmiben, és nem. Nem javít hibákat, nem várom tőled sem, ami nincs meg bennem. Hogyha már nem zavar, köröttem sok a zaj, suham papírra jön a széllel szemben. Én már nem, soha nem többé érem, nem hiszek semmiben, és nem.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sportmagazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánunk, nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt adásának hallgatói, szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, mai műsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz, Göbi!
Szia, én köszöntöm a hallgatókat!
A következő bő 40 percben nagyon sokféle témáról fogunk beszélgetni, hiszen hamarosan a hétvégén egy magyar férfi vízilabda csapat európai kupa 4-es döntőben szerepel, egy másik csapatunk szintén férfi vízilabdában elődöntőt játszott, illetve az első mérkőzését egy párharcnak a BVSC-ről, valamint a holland, illetve a honvédról van szó. A hollandát pedig azért hoztam szóba, mert ugye a női vízilabda válogatottra is hamarosan egy nagyon komoly erőpróba vár, úgyhogy sok vízilabda lesz majd a mai adásban, de előtte úszással kezdünk, ott is sok minden történt az elmúlt napokban. Ti a múlt héten kiveséztétek ugye a medencés országos bajnokságot, és onnan néhányan lendületből mentek tovább a Spanyolország Ibizára, méghozzá a nyíltvízi úszók soron következő világkupa állomására, és hát Betlem Dávidról szóltak a hírek. Két arany egy ezüst abszolút uralta az ibizai versenyt.
Igen, és ugyan elhangzott már a Dávid szájából, hogy ez is csak egy állomás, meg ez is csak egy verseny, és hogy nem számítanak igazából annyira az érmek, hanem a versenyzés, a versenyeknek a gyűjtése, de szerintem ez a nagyon távoli jövőre nézve, és most gondolok mondjuk két év múlva ilyenkor, szerintem ez egy elképesztően jó előjel. Tehát látva azt, hogy a Dávidnak most már, ha ő úgy akarja, akkor nincs ellenfele 10 kilométeren, az egyenes kiesés.
Ez egy elég erős kijelentés.
Igen, de én abszolút azt érzem, hogy a mögötte lévő legjobbak, és mondjuk gondolok itt Rasoszki Kristófra, Florian Welbrockra, Pátri Nyérje, ők már azért kifelé mennek a pályafutásukból, de még mindig ők az első számú üldözők, hogy így mondjam, de Dávidra már nagyon nehezen tudnak veszélyesek lenni. Tehát itt is láthattuk, hogy Pátri Nyéri próbálkozott azért ezen a versenyen, de nem volt esélye. Tehát Dávid még arra is tudott figyelni egyébként, hogy az első kört egy kicsit megnyomja, hogy egy kicsit a pénztárcáját vastagabb legyen, amikor hazaér, mert ugye ott $1000 a tét az első körbe ki a leggyorsabb, az gyorsan bezsebelt, és akkor már úgy érezte, hogy akkor most már végig megyek. Én abszolút azt érzem, hogy a Dávid mögött lévő, mondjuk vele egykorú vagy fiatalabb versenyzők közül nincsenek még, és mondjuk remélem, hogy nem is lesznek, olyan klasszis szintű versenyzők, mint ő. Én azt gondolom, hogyha végigcsinálja ezt a munkát, amit ő tervezett, már pedig ugye itt volt nálunk, és egy nagyon-nagyon tudatos srácról van szó, tehát neki abszolút a Los Angeles lebeg a szeme előtt. Szerintem ő valahogy úgy fog kimenni Los Angelesben, mint mondjuk Rasó ment Párizsba, hogy ő a torony magas favorit. Nyilván az, hogy valaki ezt egy olimpiai aranyéremre váltsa, az egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de szerintem képes lehet rá, és ez volt az egyik első állomás szerintem, ami egy ilyen jelzésérték is volt kicsit a többieknek, hogy a következő két évben az ő lábvizén kell majd menni mindenkinek, hogy így fejezzem ki magam.
Azon gondolkodtam, miközben meséltél Dávidról, és végig gondoltam, hogy mennyire lehet igaz az, amit mondasz, hogy amíg medencés úszásban mondjuk feltűnik egy 17 éves fiú, és mondjuk 100 pillén, 100 mellen, 100 háton repeszt egy óriás időt, és mondjuk lesz egy meglepetés ember mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, az bármikor benne van a pakliban, akár egy amerikai, akár egy japán, akár egy ausztrál, vagy egy francia, vagy egy magyar.
Sárkány ZT.
Így van, aki egyébként szintén ott volt ugye Ibizán, de a nyílt vízi úszásban olyat tapasztalni, mint mondjuk Londonban, hogy Risto Véva érreális úgy megnyerést nem figyelnek rá, szóval, hogy persze nem csak ezért nyert, hanem egy világklasszis úszó. Szóval, hogy a nyílt vízi úszásban kell a tapasztalat. Tehát az, hogyha most valaki fel is tűnik, az biztos, hogy azonnal nem tud szerintem olimpiát nyerni. És Dávid, amellett, hogy mi mindig szemtelenül fiatal, már megvan a rutinja, ráadásul egy legendával edzi együtt, sőt, hát azért Dávid az olimpiai bronzérmével szintén a lehető legmagasabb polcon van. Szóval az, hogy ő most uralt ezt az ibizai versenyt, ami csak egy állomás, de valóban azt vetíti előre, hogyha ezt a szintet ő tudja tartani, és a munkát biztosá fogja végezni, akkor tényleg komoly esélyes lehet majd 2028-ban. Egész egyszerűen azért, mert olyan tapasztalata van, és már tudja, hogy mikor kell így úszni, mikor kell úgy úszni, ezért tudta visszaverni az olasz támadását, mert pontosan tudja, hogy az ellenfelek is mit tudnak, és ez nagy dolog.
Igen, és egyébként az ő pályafutására, ha visszatekintünk, az egy ilyen nagyon jó magyarázat arra, amit te mondtál. Tehát hányszor volt az világbajnokságon, akár Európa-bajnokságon, világkupákon, hogy nem úgy jött ki neki a lépés, hogy lett mondjuk, nem tudom, 12., 13., de mindegyik, mondjuk Dávid azért érzelmes rász, tehát mindig kijött az interjúknál nála, hogy nagyon fel tudta magát paprikázni egy rossz eredményen, de mindegyikből tanult. Tehát most már most már tényleg 23 éves, de olyan rutinja van, mint a legjobbaknak, tehát a legnagyobb ellenfelei és csapattársainak van csak hasonló rutinja szerintem az egész mezőnybe, és tényleg ő szerintem két év múlva abszolút a csúcson lesz. Nagyon-nagyon jó látni az ő versenyzését, a győzelmeit, és aki látta mondjuk az M4 Sporton egyébként ezt az ibizai versenyt, na ez tényleg nyílt víz volt. Tehát azt beszélgettük a kollégákkal, hogy voltunk mondjuk Lupatavon a versenyt, valaki látta, akkor az ne, jó, nevezhetjük nyílt víznek, de hát azért majdnem olyan, mintha medencében úszkálnának. Itt Ibizán, hát ahogy néztem még a kamerát kezelő ember is talán tengeri beteg lett, mert akkora hullámok voltak. Itt azért tájékozódni, nézni azt, hogy melyik az a legjobb, és a közvetítésben is, ha jól emlékszem, akkor a gyúrtagegék nem voltak biztosak abban, hogy Dávid ott a legjobb nyomvonalon megy, mert talán ő volt az egyetlen, aki egy kicsit más irányt választott, mint a többiek, és aztán az utolsó kanyarban kiderült, hogy ő választotta a legjobbat. Ez is szerintem egy olyan jel, ami a jövőre nézve nagyon jó. És nyilván most péntek-szombaton Olaszországba versenyeznek, hát szerintem ezt lendületből megint csak be lehet majd húzni, hát nagyon szurkolunk Dávidnak.
Jó, hogy mondtad ezt a péntek-szombatot, most pont megkerestem, hogy pénteken, akik szeretik élőben nézni majd az Olaszország világkupa versenyt, a 10 kilométer a hölgyeknél pénteken 9 órakor lesz, az M4 Sport élőben közvetíti, majd jönnek az urak délben, szintén
bocsánat,
pénteken.
Bocsánat, csak közbevágok, elvileg fordítva van, elméletileg. De...
Tehát az urak kezdenek majd 9 igen, órakor, a lényeg, hogy 9-kor és délben lesz 2-10 kilométeres futam, és ez a 4 élőben közvetíti, és majd hamarosan beszélünk a hölgyekről is, mert ott is volt érmünk Ibizán, de Betlem Dávid valóban az a kategória, csak a rend kedvéért ugye megnyerte a 10 kilométert, megnyerte a 3 kilométert, ami megint egy más, ugye ez a sprint verseny, ez az újdonság, ugye tavaly láthattuk először, és 5 kilométeren pedig második lett, tehát igazából ez a, most nem akarok nagyon szlenges lenni, de minden hangszeren zenél, tehát a Betlen Dávidnak igazából mindegy is, hogy most milyen táv volt.
És úgy, hogy az 5 kilométer az már ugye nem a világkupa része volt, az csak egy spanyol nyílt bajnokság, tehát nem volt akkora tétje, de hát ha már ott van, akkor azért másodiknak érintette a panelt.
És ugye Rasavszky Kristóf is ott volt ezen a versenyen, illetve eldőlt, hogy ki lesz majd a párizsi EB csapatban a harmadik magyar férfi nyíltvízi úszó, Kovács Seres Hunor, aki a két világklasszis mögött még beúszott a csapatba, úgyhogy...
És junior világbajnokról beszélünk, igen, azt tegyük hozzá. Szóval elég erős kis csapat.
Nagyon durva ez a csapat, és hát említetted Sárkány Zétényt, aki pedig az U16-ban tudott nyerni, és ahogy én olvastam a tudósításokban, nem komoly előnyel, és a felnőttek között pedig tizedik lett.
Tizedik lett a felnőttek között.
Ez a nagyon durva, szerintem.
Így van, egyébként nem azt mondom, hogy most került nálam a radarra, mert nyilván tudtam, hogy van Sárkány Zalának egy
testvére, és
ugye Zalán mondta azt a medencés OB-n, ahol a Kis Gergőnek, nem tudom, 20-valány éves rekordját adta át a múltnak a testvére, hogy nagyon kell figyelni rá, mert el lehet képzelni azt, hogy akár itt a Los Angeles-i csapattagságba egyszer csak mondjuk másfél év múlva érkezik egy 17 éves fiú, aki úgy gondolja, hogy mondjuk 1500-on szeretne csapatba kerülni.
Hát két év alatt annyit lehet fejlődni 16 éves fiatalembernek, hogy az... Nyilván a férfi izomzat másképp fejlődik, mint mondjuk a hölgyeknél a két év, de azért az komoly. Tehát a két év az nagyon sok idő, fejlődés szempontjából is lehet egy nagy ugrás, de van még egy, és itt a hangsúly az, hogy még egy nagyon ígéretes magyar úszó.
Így van, és abba is belegondolhatom, hogy mondjuk Betlem Dávid két év múlva 25 éves lesz, tehát nem mondhatjuk majd azt, hogy...
Brisbane, de 29, ugye?
Brisbane
csak,
lesz 29
tovább.
Éves, és akkor ott leszünk, hogy lesz egy Sárkány Zalán, és egy Sárkány Zétény is. Tehát ott mondjuk teszem azt, medencés 1500-on, hogy kiindulhat majd a Brisbane olimpián, de szerintem már elképzelhető, hogy itt ez a Los Angeles előtt is kérdés lett. Ott azért nagy hajtás lesz, mert nyilván ugye a Dávid kimondta, hogy ő szeretne medencében is olimpiai bajnoki címet nyerni. Sárkány Zalán parádésan fejlődik, és hozza jobbnál jobb eredményeket. Ugye ő megnyerte a medencés országos bajnokságot, tehát az egy brutális történet lehet, hogyha ide még tényleg egy 17 éves csikó még bejön itt a nagyöregek közé, a 20 éves nagyöregek közé.
Rasavszky
Kristóf. De mindenkinek nagyon jó lenne.
Abszolút, meg a versenyhelyzet, azt láttuk, hogy mit hozott ki a a csapatból Párizs előtt. Szóval Rasovszky Kristóf is indult ugye a 10 kilométeres versenyben, 8. lett, csak hogy az olimpiai bajnokról is beszélgessünk, és az látszik, hogy bár szerintem ő évről évre gondolkodik, de azért neki ott motoszkál a 20-28, és az eredmények
nem
azt mutatják.
Nem csinálna szerintem, ha nem motoszkál.
Azt gondolom, és egyébként az ő rutinjával, klasszisával neki pontosan elég lesz majd akkor ott még egy nagyot dobbantania, mert ő mindent tud erről a erről.
Illetve valószínűleg ő még azért a hazai rendezésű világbajnokságra készül, ezt mondja, többször elmondta, hogy neki gyakorlatilag minden sikerült a pályafutása során, egy dolog nem, hazai világversenyt megnyerni, úgyhogy lehet, hogy neki az lesz az egyik fő cél, de nyilván akkor már lendületből neki lehet menni annak
az
a Los Angelesnek.
Az világkupa volt, vagy pedig világbajnokság, amikor kizárták azt hiszem ütésért vagy rúgásért?
Szerintem világbajnokság volt Füreden, ha jól
emlékszem. Egy ilyen szituáció, amikor nagyon elkenődve jutott a
De volt betegsége
csónokba.
Is a lupatóba, tehát szegénynek Magyarországon minden összejött rossz értelemben, hogy ne sikerüljön, de én nagyon szurkok neki, hogy pályafutása vége felé egy hazai éremmel, győzelemmel.
Na, az milyen lendületet ad 20-28
Az óriási lendületet adhat, igen.
Hát élő legenda, és óriási... Abszolút. Szerencsé, hogy van egy ilyen úszó, aki ráadásul itthon készül, tehát Betlem Dávid minden egyes mozdulatát láthatja a csapattársának. És akkor beszélgessünk a hölgyekről, Mihályvári Farkas Viktória pedig 10 kilométeren bronzérmes lett, Fábián Bettina 8. lett, itt pedig nagy napsugár a 35. lett, itt most az ő szempontjából azért volt ez fontos, mert megelőzte Miszlai Mirát, így nagy napsugár lesz a 3. női indulónk, majd a párizsi Európa-bajnokságon, 10 kilométeren, de hát Mihályvári Farkas Viktória, aki hát ott 24-ben mutatta meg magát először nyílt vízen, 25-ben
Európa-bajnoki címmel.
Igen, 25-ben pedig már komoly tényező volt, és hát úgy tűnik, hogy ebben a szakákban is van két nagyon-nagyon komoly tudású magyar úszó, hiszen Fábián Bettina pedig hát éppen az olimpián mutatta meg, hogy az olimpián is megmutatta, hogy az úszás egyik nagy alakja a női 10 kilométeres mezőnyben.
Így van, ugye a Mihályvári Farkas Viki először nyert egyéni érmet világkupába. Bettina ugye tavaly a szingapúri világbajnokságon először nyert egyéni érmet, tehát ez megint egy nagyon erős csapat, kicsit olyan, mint a fiúknál a Betlehem-Rasovszky páros. Nyilván a női mezőny egyébként nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon sűrű, ott azért elképesztően nehéz akár csak a top 5-be is végezni. Ugye van egy nagyon erős ausztrál leányzó, Moesha Johnson, aki olimpiai ezüstérmes, most már sorozatban nyeri a világkupákat. Szerintem Los Angelesre ez megint egy nagyon-nagyon erős női nyílt vízi csapat is lehet, de hát a fiúkkal, szinte már a fiúkkal együtt kell számolni őket, mert szerintem a lányoknál is mindenki éremessé ugrik majd medencébe, és minden egyes világkupán egyébként.
És ahogy el lehet mondani, a fiúknál az európai mezőny nagyon erős, bár ott talán kevesebb az Európán kívüli sztár, azért a hölgyeknél akár Cunhát, a brazilt nézzük, azért itt mindig volt Európán kívüli világsztárja ennek a szakágnak, de a hölgyeknél az európai mezőny is borzasztóan erős. Tehát
az jóval sűrűbb, tehát mondjuk 15-20 versenyző közül bárki nyerhet egy olimpiát, világbajnokságot, világkupát, azért ez a fiúknál azért elég gyakori, amikor mondjuk beszélgetek az edzőkkel, hogy ki nyerhet, és akkor mindig ugyanazt a 6 nevet mondják, általában be is jön egyébként.
Most Ibizán 67-en indultak a női mezőnyben, ami ugye önmagában egy hatalmas szám, az Európa-bajnokságon is lehet akkor ezek szerint három versenyzőt indítani, és azért itt 10 kilométeren össze lehet dolgozni, tehát ha mondjuk 2-3 azonos nemzetiségbeli versenyző ott tud lenni az élbolyban, azért ők tudnak ügyeskedni.
Igen, bár azért inkább kettővel kell számolni.
Igen,
tehát
a harmadik az általában a feltörekvő fiatal igen. Tehetség, de láttunk már olyat franciáknál, hogy a harmadik is ott van, hogy aztán pofozzon, rúgdossan, erről Betlem Dávid és Rasovszky Kristóf is tudna beszélni. Úgyhogy hát Ibiza jól sikerült, abszolút magyar szempontból, és akkor Olaszországban folytatódik majd a világkupa sorozat, és akkor pénteken 9 órakor és délben az M4 Sport élőben közvetíti majd a versenyeket, és hát szombaton, illetve vasárnap is. És akkor maradjunk még a víznél, de menjünk át a medencében, mert hogy régen nem beszéltünk Kós Hubertről, legalább 2 hete, de egy újabb kis mérföldkő jön az idényben, mert hogy a kisebb medencéből átmennek a nagyobb medencébe, és Fort Lauderdale-ben lesz egy nagyon-nagyon komoly verseny. Talán a mezőny egyes számokban még az amerikai egyetemi bajnokságnál is erősebb lesz, már csak azért is, mert például Leon Marchand is elindul, illetve Summer McIntosh. Most két olyan versenyzőről beszélgetünk, akiknek hát otthon a vitrin az alaposan meg van pakolva olimpiai érmekkel és egyéb nagyszerű eredményekkel, illetve Gretchen Walsh, Ledecky, szóval egy igazi sztárparádé várható. És hát Kós Hubert, ahogy lehetett olvasni, azt hiszem pont az MT-ben írtatok arról, hogy 6 számban nevezett, az ugye nem meglepetés, hogy 50, 100 és 200 háton úszik, a 200 vegyes sem meglepetés, nekem egy picit a 100 méter mell, valamint a 200 gyors, az már az, de 6 szám, 6 erőpróba, és többek között 200 vegyesen jön a csata Marchand ellen. Csata lesz? Teszem fel a kérdést.
Nem tudjuk azt Leon Marchandról, hogy milyen formában van, ugye Hubinak gyakorlatilag a teljes rövidpályás szezonját végig tudtuk követni, láttuk, hogy milyen elképesztő ütemben javult versenyről versenyre.
Jardos világcsúcsokról beszélünk.
Tehát aminek a vége tényleg jardos világcsúcsok lettek. Én azt gondolom egyébként, hogy az ő formája egy cseppet sem lesz rosszabb ezen a versenyen, hiába ez az első 50-es verseny, tehát azért 2-3 hét után, amit te is mondasz, hogy azóta nem beszéltünk róla, szerintem elég komoly melót beletett ő ebbe.
Hát azt sejtjük, hogy ő mit csinált.
Azt sejtjük, igen. Az, hogy Marchand, a Swimszám szakportál írta azt, hogy Marchand most edzésből jön, és hogy ez lesz az első ilyen tesztállomás neki az hazai rendezésű Európa bajnokság előtt. Én azt gondolom, hogy itt a 200 vegyesen mostani állapotával még az egy szoros verseny lesz Hubival. Nyilván, hogyha Marchand toppon van, akkor ebben a számban őt nem nagyon lehet megfogni, tehát egy egészen elképesztő világcsúcs fűződik az ő nevéhez. Én megmondom őszintén, a Hubinak a 6 számából én a 100 merre vagyok a legkíváncsibb. Egy korábbi nyilatkozata alapján, ahol ugye azt mondta, hogy ha kell, akkor ő bevállalja a mellúszást a 400-as vegyes váltóban a Párizsi Európa bajnokságon, hogyha a legjobb magyar pillangóúszó úgy gondolja, hogy beszállna ebbe a csapatba. Én bízom benne, hogy egyébként ez az egyik ilyen jel erre vonatkozóan, hogy ő bevállalta ezt a számot, és ugye azt tudjuk, hogy a mellúszás magyar csúcsai azok eléggé régre mennek vissza, tehát én simán
el tudom. Az egyik Londonig, emlékeim szerint.
Igen, Gyurta Dániel, így van.
200-at, még akkor ugye világcsúcs volt.
Igen, igen. Én abszolút el tudom képzelni, hogy most Hubi ráfekszik erre a számra, és látunk majd valami olyan időt, ami akár egy magyar rekord is lehet 100 mellett.
Én azt gondolom, itt nincsenek véletlenek, tehát az, ha ő 100 méter mellen elindul, és Bob mennel azt találták, hogy már pedig Hubi, neked ott is úszni kell, amögött biztos, hogy van egy olyan tartalom, amiről mi még csak most.
Igen, az is lehet, hogy az a vegyes úszáshoz kell, nem tudjuk, de nekem az első az jobban tetszik, és bízom benne, hogy így lesz. És azért azért hozzátenném, hogy nyilván a hátúszó számukban ő favoritként ugrik medencébe, és majd most nagyon jól meg lehet azt nézni, hogy ezek a jardos világcsúcsok, ezek nagy medencére lefordítva, amit ugye szokták mondani az edzék, hogy egyébként ezt nem feltétlenül lehet, de szerintem a formára lehet belőle következtetni.
Kalkulálni lehet, tehát ha valaki ilyen időeredményeket úszik, hogy minden idők legjobbját teljesíti 100 és 200 yardon úgy, hogy tényleg oda is edzésből ment, mert nem lehet azt mondani, nem. Ugye végig versenyezték a január-február-március időszakot, most egy picit lehet, hogy jobban rápient, és megint csak munkába mennek, mert a Párizs a lényeg, az Európa-bajnokság, de azért akinek ilyen eredményei voltak már márciusban,
így van.
Attól nem tudok elképzelni.
Igen, és ugye ráadásul Hubi esetében nem egy rövid pályás specialistáról beszélünk, mint néhány úszónál, akik tényleg a jardos medencében, meg a 25 méteresbe.
Hát Gretchen Walsh volt elő jó példa a hölgyeknél, akiről sokáig úgy beszéltünk, hogy a rövid pályás menő, hát itt Budapesten a VB-n gyakorlatilag mindent megnyert, nagy medencében nehezen jött át az áttörés, de azért szerintem 28-nak ő lesz az egyik nagy arca.
Hát erre nagyon jó esély van egyébként, női, igen, az amerikaiaknál, mert ott most a női vonal egyébként az jóval jóval erősebb, de ott viszont tele vannak olyan nevekkel, ugye két Douglasre gondoltunk a melluszás koronázott királynőjéről, úgymond.
Ledeki, aki
Ledeki
nem még... akarja még abba adni, de hát Ledeki sincs 30 éves, 27-8 éves.
Tehát igen, igen, de hát ugye már nagyon-nagyon régóta benne
15
van.
15 évesen olimpiai bajnok volt. Bár ott azért a Summer McIntos két Ledeki, két Ledeki páros. Na mindegy, ez 28 nagyon messze van.
De ez egy nagyon jó verseny lesz. Tehát amit nagyon jól felvezetted, hogy tényleg ez abszolút az idény legjobb névsora, hogyha így megnézzük, hogy kik ugranak majd medencébe. És...
Azt nem tudom, látta, de hogy esetleg valamilyen online közvetítés lehet erről, mert az amerikai egyetemi bajnoksággal kapcsolatban
kép
csak
itt,
ilyen...
Kép itt nem, eredménykövetőt már találtam, de...
Nagy szívfájdalom.
Hát legkisebb holnap reggel kiderül majd, amikor megnézem az eredményeket, hogy esetleg visszanézhető-e vagy egy-egy jó búszás.
De nagyon várjuk és bízunk abban, hogy Kós Huberttel kapcsolatban majd akár már jövő szerdán csuda dolgokról beszélgethetünk. Ennyit akkor az úszás részéről, vízilabdázzunk, egészen friss dolog, hogy hát gyakorlatilag ezekben a percekben szállhat le a magyar női vízilabda válogatott repülőgépe Rotterdamban, mert hogy ott rendezik majd a selejtezőjét a világkupának. Ugye a férfiak Görögországban jártak, és nagyszerű csoportmeccseknek köszönhetően már ott kiharcolták a Sydney nagy döntőbe jutást. Ugyanaz a lebonyolítás lesz a hölgyeknél, mint az uraknál, tehát van három csoportmérkőzés, csoportokból a két legjobb bejut a legjobb négy közé, és az a négy csapat már biztos Sydney résztvevő, és akkor az 5.-8. helyért pedig még ugyanúgy lesz egy ilyen kis körmeccs, és az 5. szintén megváltja a jegyét. Hát itt a hölgyeket illetően egy fiatalabb keretünk megy, de ez az urakra is igaz volt, és hát elég erős sorsolásunk. Sorrendben azt hiszem Egyesült Államok, Japán és Spanyolország. Ebből kettőt jó lenne megverni, hogy ne kelljen izgulni a torna második felében. Te hogy látod az esélyeket?
Nagyon nehéz megmondani. Próbáltam most így az adásra felkészülve keresgélni, hogy ki milyen csapatokkal jön, de amennyiben jók az információ, itt mindenki maximumra tölti a dolgokat, és a lehető legerősebb csapatával jön. Ellentétben nem... egyébként mondjuk velünk,
igen,
mert
igen.
Nálunk sok a sérült, ugye Cseh Sándor elmondta, és egyébként nagyon érdekes hallani, hogy többen érettségiznek, tehát mondtad, hogy fiatalítunk a csapaton,
de ez mennyire durva.
Ennél fiatalabb csapatot már nehéz lenne összehozni.
Hiszen akik érettségiznek, azok valószínűleg pénteken vagy szombaton ballagnak, tehát
igen.
Csak a rend kedvéért Alaksa, Kinga, Hetzl, Adrián és Lendvai Zoé most mutatkozott be a legutóbbi görögök elleni edzőmérkőzésen. Horváth Zsófi pedig pályafutása első felnőtt mérkőzését majd a világkupán vívhatja, tehát 3+1 újoncunk van egy 16 fős utazó keretből, úgy, hogy például az amerikai válogatott, hiszen ők azért ritkán tudnak tényleg tétmeccseket játszani, nekünk itt Európában azért könnyebb dolgunk van, véletlenül a legerősebb keretével jön, bár ott az AB meg a C keret is tud olyan erősségű lenni, hogy akár egy VB elődöntőig eljusson, de azért nyilván itt vannak a kulcsemberek, Vályi Vanda, Leimeter Dóra, Garda Krisztina, a kapusokról nem is beszélve, vagy éppen Faragó Kamilla, aki egyre inkább egyre markánsabb szerepet kap a keretben. Hallgattál egy-két megszólalást még a repülőtéren, hiszen az M1-jel forgattunk kint a helyszínen. Mennyire voltak bizakodóak a lányok? Mit éreztél a hangjukból?
Én azt éreztem a lányok hangjából, hogy jó a hangulat a csapatnál, és most nem is azt akarom mondani, hogy ezzel arra készülnek, hogy majd agyonverik az amerikaiakat, meg a spanyolokat, hanem egyszerűen jó a hangulat, jól sikerült az edzőtábor, ugye itt a második részben Görögországban a VB címvédőnél voltak, aztán nagyjából egy hetet játszottak, több barátságos meccset, meg egy hivatalos mérkőzést is, mindegyik egy ilyen egy-egy góllal dőlt el a görögök javára. Ez egy jó kiinduló pont. Én megmondom őszintén, hogy ha nem Cseh Sándor lenne a szövetségi kapitány, akkor kicsit félteném a lányokat ettől a tornától ebben az összetételben, de azért Cseh Sándorral az elmúlt másfél évben minden egyes világversenyen döntőt játszott a csapat, nem ugyanaz volt a keret, tehát mindig voltak változások, jöttek be új fiatalok, tehát én abszolút azt látom, hogy a szakembernek van egy nagyon jó rendszere, amiben neki sikerül megtalálni az adott játékosokat. Ugye most ő is elmondta, hogy és egyébként ez egy elég nagy cél, akár erre a világkupára is, hogy ő azt szeretné látni, hogy nyárra kialakul az a 20-25 fős gárda, akiből majd az olimpiára és a hazai rendezésű világbajnokságra 2027-esre össze tudja állítani a csapatot. Tehát itt azoknak a játékosoknak, akik most bekerültek, akár a legfiatalabbaknak is, a maximumot kell adnia, mert tényleg azért harcolsz, lehet, hogy 16 vagy 17 éves vagy, hogy 2 év múlva esélyed legyen egy olimpiára bekerülni. És te Sándor egyébként most azt mondta a tornával kapcsolatban, hogy első ízben nyilván nagyon jó lenne tovább jutni, de azt mondta, hogy itt nem veszíthetünk sokat, viszont nagyon sokat nyerhetünk azzal, hogyha akár a csapat nem is jut be a legjobb 4 közé, vagy 5 közé, de lehet, hogy ő fog találni egy-egy olyan játékost, vagy akár többet is, akire azt tudja mondani, hogy na, erre a lányra tudok számítani a következő 2 évbe. Úgyhogy majd ebből a szempontból is érdekesek lesznek ezek a mérkőzések. Az esélyekkel kapcsolatban tényleg én azt gondolom, hogy a japánokat le kell győzni, bár nem lesz egyszerű, és...
Japán ellen mindig nehéz
az
játszani.
Mindig, az
akár
mindig
a férfiakról
nehéz.
Beszélünk, akár a hölgyekről. Nagyjából az első 3/4 az kegyetlen szokott lenni, és a végére talán elfáradnak, és akkor lehet nagyobb a különbség. Most a legutóbbi 2 férfi meccs forgatókönyv, ez nagyjából így nézett ki, de egy nagyon kellemetlen ellenfél, lőnek mindenhonnan, tehát ha van sok gólos mérkőzés, az biztos, hogy a magyar.
Igen, és főleg úgy, hogy ugye az amerikaiakkal kezdünk, tehát mind a 3 meccsünk az más stílusú lesz, ezt Vályi Vanda mondta el, hogy az amerikai az mindig az ilyen, egy ilyen verekedős, brusztulós, fizikális összecsapás. Utána jön a japán, és ugye nincsen szünnap, tehát következő nap már menni kell, jön a japán meccs, ahol várható majd a legeslegtöbbet kell majd úszniuk az egész torna alatt. Azt azért egy amerikai meccs után egy ilyen japán meccsbe belemenni, az brutális lesz, és akkor a végén jön a spanyol, ami
az
meg
olimpiai
a
címvédő.
Olimpiai címvédő, az a technikás meccs, de ugye a spanyolokat az elmúlt 1 évben világversenyeken, ha jó kimondani, hogy rendszeresen vertük, de nyilván nem ebből kell kiindulni. Én azt gondolom, hogy szerintem az 5. hely lehet igazából a reális. Hozzáteszem, hogy ebben a csapatban bőven benne van az, hogy a csoportkörben végrehajt egy bravúrt, mint egyébként a fiúk is ugye a első csoportkörben alapozták meg azt, hogy ott lehetnek majd a Sydneyben sorra kerülő szuperdöntőbe. Lehet, hogy ez lenne egyébként a legegyszerűbb, és akkor utána lehet egy kicsit pihenni, gyakorolgatni, új játékosokat kipróbálni, de mondom, ehhez talán a lehető legnehezebb a sorsolása ennek a csapatnak.
És még gyorsan hozzáteszem, hogy Ausztrália is ott lesz majd a másik csoportban, és amennyiben az ausztrálok az első 5-ben zárnak,
akkor a 6. ez.
Akkor a 6. is Sydney utazó. Meglátjuk. Sajnos a találkozókat nem lehet majd élőben nyomon követni, legalábbis képileg. A férfiak meccseit sem lehetett. Ez szerintem a vízilabdát kedvelőknek egy nagy szívfájdalom. Természetesen az eredményekről mi majd beszámolunk a különböző felületeken. Maradjunk még a vízilabdánál, és térjünk rá az urakra, ugye a beharangozóban elhangzott, hogy 2 magyar csapatunk is áll még a kupában a legjobb 4 között, a Ferencváros pedig még egy héttel ezelőtt tett óriási lépést, hogy a Bajnokok Ligájában ott legyen majd a máltai 4-es döntőben. Szerintem nem túlzás kijelenteni, hogy ez már nem kérdés, mert a Rekko ellen idegenbeli győzelemmel gyakorlatilag a matematikai esélye maradt meg a csoport másik 2 tagjának. Viszont a BVSC, valamint a Honvéd is a legjobb 4 között jár. Beszéljünk először a BVSC-ről, amely a Jadrannal játszott egy elődöntő első meccset idegenben, és a végén sikerült egy picit javítani az esélyeken, és 1 gólra felzárkózni, úgyhogy 1 gólt kell majd ledolgozni a BVSC úszodában. Ez nem tűnik lehetetlen feladatnak május 9-ként, ahogy látod?
Egyáltalán nem, főleg úgy, hogy a Kovács Péter betegséggel küzdött, tehát az egyik kulcsembere hiányzott Varga Dánielnek, aki egyébként elmondta azt, hogy nagyon-nagyon büszke a srácokra, és úgy az volt ugye előzetesen a cél, hogy olyan eredményt kell elérni, amivel esélyük marad a visszavágóra.
Ez abszolút sikerült.
Ennél jobbat szerintem nem kívántott volna. Összességében egyébként az, amit elmondtál, hogy 3 magyar csapat lesz, 3 európai kupának, bízunk benne, bocsánat, tehát az elődöntőben már ott vannak.
És a hölgyeknél is van
egyébként. És a hölgyeknél is van egy, ez egy elég aranyos év lehet, hogy így mondjam, még ha mondjuk esetleg nem is nyer mindenki, de az, hogy 3 kupában is lesz csapatunk vélhetően éremcsatáért zajló mérkőzésbe, az egészen páratlan. Ugye ebből most a Honvéd lesz az első időrendi sorrendben, amely begyűjtheti az első trófát, ugye itt egy négyes döntőről lesz szó a konferencia kupában.
Így van, az Apollon Smirnisszel játszanak majd szombaton este 6 órakor az elődöntőben, a másik ágon a Bologna, illetve a Panionios, tehát egy olasz, valamint egy másik görög csapat, és másnap bronzmeccs és döntő, és hát a Honvéd, bár nincs igazán jó formában, a legutóbbi három meccset elveszítette a hétvégén, pont Szegeden kaptak ki egy bajnoki találkozót, de én nem lennék meglepve, hogyha ők már tudván azt, hogy az alapszakaszban nincs veszélyben a négy közé jutás, igazából már erre a négyes döntőre készültek, és hát az Apollon Smirnisszel fognak találkozni, ahogy én nézegettem, ez a harmadik számú görög csapat, de a négyes döntő másik két résztvevője közül a Bolognát megverték februárban 15-10-re, a Posillipót, amelyet egyébként kikaptak a csoportkörben még novemberben, a középdöntőben néhányat szintén megverték, úgyhogy itt azért van esély arra, hogy magyar arany legyen, de ez kell egy jó hétvéges, két jó meccs.
Így van, és egyébként még annyi, hogy a Bologna nagyon könnyedén győzte le ezt az Apollon Smirniszt a sorozat korábbi szakaszában, tehát miután ezeket a mérkőzéseket nem igazán látom, tehát így nagyon nehéz tippelni.
Csak egy statisztikát, tehát, statisztikák egy
alapján,
látunk.
Jegyzőkönyvek alapján azt gondolom, hogy az elődöntő az egy kötelező mérkőzés a Honvédnak, és nyilván egy európai kupa fináléban már gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyenek az erőviszonyok, ott már bármi történhet, de tényleg, amit te is mondtál, mind a két ellenfelet legyőzték már. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép befejezése lenne a Honvédnek a szezonnak, a nemzetközi kupa szereplés kapcsán, mert nyilván itt még azért a bajnokságban várjuk egy nagy feladat, majd ugye a BVSC-vel találkoznak az elődöntőben. Ugye írtad itt az előzetes programterve, hogy elvesztette a Honvéd a pályaelőnyt ezzel a szegedi verességgel. Egyébként szerintem ebben a párharcban, talán ez az egyik párharcban azt mondom, ennek egy semmilyen jelentősége nincs, mert az alapszakaszban kétszer találkoztak, és az alapszakaszban és a középszakaszban.
És mind a két alkalommal?
Büntetők döntöttek.
És mind a két alkalommal az a csapat nyerte a meccset, aki egyébként idegenben
amelyik
játszott
vendég
papíron.
Volt, így van.
Úgyhogy a Honvédra tehát vár egy nagyon, nagyon komoly hétvége, és sok sikert kívánunk Szívos Márton együttesének majd a konferencia kupa négyes döntőz, aztán pedig majd jön az országos bajnokságban, az OB1-ben a megmérettetés. Ugye ma rendezik egyébként az utolsó fordulót a Felsőházban, a Szeged-Honvéd meccset éppen a Honvéd nemzetközi kupa szereplése miatt játszották le a múlt hétvégén, de hát itt már gyakorlatilag formalitás lesz majd a Ferencváros OSC találkozó, illetve rendeznek még egy Vasas Szolnok mérkőzés, de igazából...
BVSC
Szolnok, igen. De igazából nagyon komoly jelentősége már nincsen, hiszen
kialakultak a párok.
A Vasas nagyon simán lett csak ötödik itt a Felsőházban, ez szerintem ott komoly csalódás. A Honvéd viszont hát már legalább három hete bebiztosította a hét a legjobb négy közé, úgyhogy
igen, már a BVSC-en rangadó is ugye úgy ment, hogy azt tudták, hogy egymással fognak játszani, már tényleg csak az volt a kérdés. Először még csak a presztízs, de aztán ez a Szeged elleni összecsapás volt, ami kicsit, nem azt mondom, hogy felkavarta a dolgokat, annyi, hogy máshova kell majd utazni először. Budapesten belül.
Igen, és elképzelhetőnek tartom, hogy a Szeged meccsben már benne volt az, hogy a hétvégén kupa döntő.
Biztos vagyok benne.
Maradt még nagyjából másfél percünk, azt is írtam itt a kis előzetesben. Hát igen, kajakkenúról nagyon kevés időt tudunk beszélgetni, ott csak egy picit előre mutatom, hogy jövő hétvégén rendezik az év első nemzetközi versenyét majd Szegeden, a világkupát, és az M4 Sporton élőben lehet majd látni a versenyeket.
Ott mire számíthat, hogy azt kérdezzem meg, mert azért Csikó Zsóka és Kopasz Bálint itt nagyon-nagyon szépen szerepelt ezen a hazai versenyen.
Egyikük győzelmesen volt meglepetés egyesben, de például az, hogy Kopasz Bálint majdnem 2,5-3 hajót vert a teljes mezőnyre, ez óriási meglepetés szerintem. Az, hogy ő van ennyire jó állapotban, vagy a többiek még annyira nem, ez majd ki fog derülni. De Kopasz Bálint elképesztő, tehát tényleg róla Én csak azt sajnálom, hogy viszonylag ritkán lehet kajakkenő versenyeket nézni, mert bár sokan ismerik az olimpiai bajnok nevét, de őt látni versenyezni az egy nagyon jó dolog. Csikó Zsuka pedig a női kajakos mezőnyben vitt mindent, ugye megnyerte a 500-at, az 1000-et, valamint párosban is újfalvi Laurával, úgyhogy én arra a Csikós újfalvi párosra nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt a világkupán mire lesz majd képes. Egyébként a kenusoknál, a hölgyeknél is volt egy triplázó, Kis Ágnes, aki mind a két egyes számot megnyerte, valamint Nagy Biankával párosban is győzött, úgyhogy izgalmas versenyek lesznek Szegeden, reméljük, hogy jó időt fognak majd ki a versenyzők, mert volt, ami már olyan világkupán, amikor téli kabátban csináltuk az interjúkat, mindez majd kiderül most.
Milyen mezőre lesz számítani, ezt egyébként tudjuk?
Nincs még meg a nevezés, de mivel az olimpiai kvalifikációs szabályok megváltoztak, ezért gyakorlatilag majdnem kötelező mindenkinek minden versenyen elindulnia, így biztos, hogy mindenki a legjobb csapatában versenyzik. Kedves hallgatóink, a Víz Összeköt mai adásába ennyi fért bele. Göbölyös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen.
A szerkesztő műsorvezető Bittman Emil is búcsúzik. További jó rádiózást, jövő héten szerdán folytatjuk, viszont halásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
70 évvel ezelőtt, 32 évesen, 1956. április 27-én jelentette be visszavonulását a legendás boxoló Rocky Marciano. Nyugdíjba vonulásakor Rocky azt is bejelentette, nem tervezi, hogy valaha is visszatér a ringbe. A nehézsúlyú bunyós be is tartotta ígéretét, ugyanis veretlenként hagyta abba, 49 mérkőzéséből mind a 49-et megnyerte. A Sporttörténelem mai adásában Turi Gáborral beszélgetek, Virányi Zsolt vagyok, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, erről a csodálatos pályafutásról. Kezdhetjük azzal, hogy ő is, mint annyi más honfitársa, azért költözött az Egyesült Államokba vagy Amerikába, hogy megcsinálja a szerencséjét, ez igaz?
Köszöntöm én is a tisztelt hallgatókat. Tulajdonképpen igaz, ugye már a család, ugye ez egy szegény olasz bevándorló házaspár, 6 gyereke közül ő volt a legkisebb. Eredeti neve Rocco Marchegiano volt, más kérdés, hogy egyáltalán nem akart boxoló lenni.
Milyen sportágakat űzött?
Tipikusan amerikai sportágakat, iskolásként amerikai futball és baseball jobban lekötötte, aztán az iskolai csapatban nem tudott beilleszkedni, egyébként az iskolában se nagyon, mondhatjuk azt, hogy az utca nevelte. Ott pedig már senki sem kérdezte, akar-e verekedni vagy sem. Végül katonaként került a sportág vonzásába, tulajdonképpen ez adta a lökést, hogy amatőr bunyós legyen. Bizonyos Harry Lester ellen az mentette meg a kiütéstől, hogy térdel hasba rúgta ellenfelét, ezért leléptették. Az amatőrök bajnokságán 1946-ban döntős volt, de a fináléban könyöksérülése miatt vereséget szenvedett. Ismét a baseballt helyezte előtérbe, de amikor kimaradt a Chicago Cubs farm csapatából, ismét a bunyó felé fordult, és ugyan kijuthatott volna az 1948-as londoni olimpiára, kiújult a sérülése, tehát nem került be a csapatba. Amatőrként 8 győzelem, 4 vereség volt a mérlege, amikor 24 évesen átállt a profik táborába. Nem jósoltak neki fényes jövőt, az érdekes, 180 centi magas volt körülbelül, nem is annyi, 178 egészen pontosan, kurta végtagokkal, széles csapkódó ütésekkel.
Azért amatőrként van vele kapcsolatban egy érdekes történet.
Igen, a II. Világháború vége felé az amerikai hadsereg Angliában állomásozó alakulatánál teljesített szolgálatot ekkor figyeltek fel box tudására. Hazatérve kijárta, hogy meghívják a Madison Square Gardenbe egy próbamérkőzésre, ám a híres menedzser Al Vail alacsonynak tartotta. Más kérdés, hogy aztán már a profik között ő lett Rocky menedzsere.
Hogy alakult a hivatásos pályafutása?
Első 35 meccsén csupán 146 menetet boxolt, ekkor az elismert egyvereséggel, 2 döntetlennel álló Rex Lane ellen lépett ringbe, a 6. menetben kivégezte honfitársát, és az imént említett Al Vail már jónak látta pártfogásába venni. Mégis lehet azt mondani, nem várt módon robbant be a legjobbak közé. Már 37 győztes mérkőzés, ebből 32 KO, vagy technikai KO volt mögött, amikor Joe Louis-szal hozta össze a sors. Valóban ez a legjobb kifejezés, mert Rocky remek mérleg ellenére a szakemberek nem vették észre. Az összecsapást 1951. október 26-án a Madison Square Gardenben rendezték.
Kacskaringos út végén került Joe Louis és Marciano egyszorítóba.
Igen, ugyanis Ezzard Charles a VB címért 1950. szeptember 27-én legyőzte az adó tartozása miatt anyagi gondokkal küszködő, ezért újra szorítóba lépő Louis, ez volt a barna bombázó egyetlen pontozásos veresége, ám a közvélemény úgy ítélte meg, Charles nem az ereje teljében lévő Louis-szal találkozott, s ez igaz is volt. Ám a barna bombázó nem hagyta annyiban a vereségét, úgy vélte, felvezető meccsekkel a háta mögött szó szerint felveheti a kesztyűt Charles-szal szemben, és visszaveheti a világbajnoki övet.
Tiszteletre méltó volt Louis szándéka, hogy felvállalta a mérkőzés sorozatot.
Ez igaz, de tegyük hozzá, nagy szüksége volt a pénzre. A 8 mérkőzéses széria 7 összecsapásán volt túl, amikor 1951. októberében a nála 10 kilóval könnyebb és 10 centivel alacsonyabb Marciano következett.
Páratlan, szinte egyedülálló csatára volt kilátása, manapság már sportág történeti tény az, hogy Rocky a 8. menetben kiütötte a ringből a barna bombázót. Hogy is?
Egyébként szó szerint kiütötte a ringből. Egyébként egész karrierjét tekintve Marciano-nak is voltak nehezebb pillanatai a ringben. 29 évesen boxolt először világbajnoki címért, az időközben Charles 1951. július 18-án legyőző Jazzy Joe Walcott-tal szemben, aki egy évvel később pontozással ismét legyőzte a Cincinnati Cobrát, Az 1952. szeptember 23-án Philadelphiában megrendezett mérkőzés nem indult jól a 39 éves Volkotnál, tízesztendővel fiatalabb Marciano számára, mert az első menetben életében először a padlóra került. Volkot érvényesítette technikai tudását, kis túlzással, macskaegér harc folyt a kötelek között, Rocky szeme alól folyt a vér, ramaty állapotban volt, mégis a 13. menetben kiütötte az öreget.
Mi történt a visszavágón?
1953. májusában rendezték, sima ügy volt, Rocky az első menetben intézte el Volkottot. A sorban Roland La Starza következett, akit korábban pontozással már legyőzött, kiütötte, majd ezzel Charles, aki végigállta ellene a 15 menetet, de a visszavágón már a 8. kiszámolták.
Érdekes momentum előzte meg a kiütést.
Rocky az ezzel Charles elleni visszavágón került a legközelebb a vereséghez. Ellenfele könyöke felhasította az orrát, a sebből ömlött a vér, mire a 7. menet után a mérkőzés vezető így szólt Marciano sarkában: még egy meneted van, Rocky, ha tudod, üst ki, ha nem, elvesztetted a bajnokságot. A következő szünetben leállítom a mérkőzést. És ezek után egy elsöprő erejű Rocky támadást követően Charles ki kellett számolni.
Archie Moore különleges módon adta Marciano tudtára, hogy kiállna ellene.
A ravasz bunyójáról ismert Archie Moore, akinek öreg mongúz volt a beceneve, 1955-ben hívta ki Marcianót. Körözéshez hasonló szöveget tett közé az újságban, idézem: 100 000 dollár jutalom annak, aki ellenem Rocky Marcianót a szorítóba hozza. Archie Moore, sheriff.
Mi történt a kötelek között?
Ez volt Marciano utolsó mérkőzése, bár ezt akkor még senki sem tudta, és bizony nagyon megszenvedett. A korábbi félnehézsúlyú világbajnok 1955. szeptember 21-én a Yankee stadionban a 2. menetben a padlóra küldte a 32 éves Rockyt, aki a 9. etapban végzett 39 esztendős veteránnal. Ez volt Marciano 49. győzelme, csupán 6 meccsén volt szükség pontozókra. Akkoriban már nem gombokért bunyóztak egyébként, ezt érdemes megemlíteni. Rocky 482 374, Archie Moore 241 187 dollárt kapott. Csupán egy érdekesség, Joe Louis 1934-ben első profi mérkőzésén mindössze 52 dollárt keresett. 1952-ben Floyd Patterson, aki később szintén nehézsúlyú világbajnok lett, 75-öt. Marciano egyébként cirka 4 millió dollárt boxolt össze, ami sok bunyóssal ellentétben nem vert el.
Alig telt el fél éve a Moore elleni sikert diadalt követően, és Marciano a New Yorki Lexington Hotelben egy különleges bejelentést tett. De mit pontosan?
1956. április 27-ét írtuk, ezen a napon bejelentette visszavonulását, amelyet ezekkel a szavakkal kísért, idézem: nem akarom, hogy úgy emlékezzenek rám, mint egy megvert bajnokra. Ám állítólag egy kevésbé patetikus verzió szerint úgy vélte, ezt is idézem: csak annyit mondhatok, hogy elég volt, itt az ideje, az ember ezt megérzi.
Miért volt Marciano a szurkolók kedvence?
Rocky Marciano 29 évesen boxolt először, VB címét 6 alkalommal védte meg. Egyrészt azzal nyerte el az emberek elismerését, tetszését, hogy nyers testi ereje meggalkuvás nem tűrő mentalitással párosult, s ami a bunyóban a legfontosabb, nem csak adta a pofonokat, hanem jól állta a verést is. Igaz, emellett alkalmazott egy nem éppen szabályos ütésfajtát, nem csupán az üklével vette célba ellenfelét, hanem az alkarjával, a könyökével is tovább vitte az ütést.
Ne tekintsünk el attól a ténytől se, hogy az adott korszakban a király kategóriában rendre színes bőrű boxolók ültek a trónon. Az 1950-es években az Egyesült Államokban járunk, ott, ahol a fajgyűlölet bizony-bizony rendre felütötte a fejét.
Rocky idejében a faji megkülönböztetés még a páratlan sportteljesítményeket is képes volt ezen a sajátságos optikán keresztül láttatni. Olyan bajnokok uralták a király kategóriát, azaz a nehéz süt, mint Joe Louis, Jersey Joe Walcott, ezzel Charles. Rocky volt tulajdonképpen a fehér reménység. Ezzel önmagában nem lett volna baj, hiszen a profi boxban rendre felvetődött, hogy van-e olyan fehér bőrű boxoló, aki beékelődhet a színesek közé, a színes klasszisok közé, ugyanakkor az 50-es évek amerikai hétköznapjai, ahogy említetted az előbb, korán sem voltak mentesek a faji megkülönböztetéstől. Ám lehet azt mondani, hogy Rocky minden rasszista felhang nélkül megfelelt a fehér reménység kritériumának. Más kérdés, hogy Russell Sullivan róla írt könyvében a Joe Louis elleni 1951-es országszerte tévéadásban sugárzott összecsapásával kapcsolatban megjegyezte, idézem, ennyi év elteltével bizonyosan tempóváltást jelentene, ha egy fehér fiú jutna el a csúcsra. Hát, ki is mondhatjuk, eljutott.
Hogyan halt meg a box legenda?
Marciano 1969. augusztus 31-én egy magánrepülőgéppen 46. születésnapjára utazott Demoenba, de a gép Newton városa közelében egy nappal a nevezetes dátum előtt lezuhant, a box legenda életét vesztette.
A Sylvester Stallone által megálmodott és megformált filmhőst, Rockyt, Rocky Marcianóról mintázta? Ezt azért is kérdezem itt a sporttörténelemben Turi Gábortól, a Nemzeti Sport főmunkatársától, mert hogy a bevezetőben, amikor mondtam, hogy Rocky Marciano, akkor rögtön a Rocky című film ugrott be.
Igen, de tisztázzuk gyorsan, ez a Rocky nem az a Rocky. Stallone a népszerű történetéhez az alapötletet bizonyos Chuck Wepner élete adta, aki Muhammad Alival vívott egy 15 menetes drámai mérkőzést, amely után pontozással kapott ki. Tehát ez a Rocky nem Rocky Marcianóról mintázódott.
Kik voltak, akik Marciano rekordja közelébe kerültek?
Amikor Floyd Mayweather 2015-ben André Berto ellen elérte 49. győzelmét, ifjabb Rocky Marciano kijelentette, jobban örült volna, ha a király kategóriában állítják be apja rekordját. Idézem a fiút, azt hiszem, apám csúcsát nehéz súlyban nehéz lesz megdönteni. Mayweather aztán 50. meccsén is veretlen maradt, ám néhányan belebuktak a csúcs beállításba. A szalmasfiú Ricardo López 47 győzelem után döntetlen boxolt Rosento Álvarez ellen, veretlenül vonult vissza 51 győzelemmel, de ugye megszakadt a siker sorozata.
Volt, aki túl is szárnyalt a Rockyt?
A mexikói Julio César Chávez 1993-ban 87 győztes meccs után döntetlenül végzett Pernell Whitaker ellen. Veretlenségét 89 győzelem után vesztette el, Frankie Randall 1994-ben legyőzte. Chávez 107 győzelem, 6 veresség, 2 döntetlen mérleggel a 107 győzelemből 86 kiütéssel vagy technikai KO-val ért véget, tehát ezzel a mérleggel rekorddal akasztotta szögre a kesztyűt.
A klasszikus súlycsoportban nehéz súlyban kik azok, akik Marciano mellett még megemlíthetők?
A király kategóriában nemes egyszerűséggel csak az isztoni gyilkos néven emlegetett Larry Holmes 48 sikerrel megvívott csata után 1985-ben a szintén veretlen Michael Spinks-től kikapott. Tehát magyarán 48, tehát egy győzelemre volt tulajdonképpen a rekordtól. Brian Nielsen beállította a rekordot, de 50. meccsén Dickie Ryan 1999-ben technikai KO-val megverte Nielsent.
Közvetve Erdei Zsolt karrierjét, pályafutását is befolyásolta ez a veretlenség rekord, ugye?
Ha úgy veszük, igen. Az univerzum boxolója Darius Mihalcevski egy győzelemre volt Marciano veretlenség rekordjától, tehát 48 sikeres csata állt a neve mellett, amikor 2003-ban elvesztette a boxvilágszervezet, a WBO félnehézsúlyú világbajnoki címét a mexikói Julio César González-zel szemben. Ha győz, klubtársát Erdély Zsolt, hogy nyilván egy másik világszervezet VB trónjáért kellett volna harcba küldeni, így viszont a lehetőség adta magát. A hamburgi klub minél előbb vissza akarta szerezni mondjuk úgy Darius kincsét, mondjuk azt erre a VB-ről, hogy Darius kincse. Ehhez kapura jött, hogy González szerződésében volt egy záradék, ha legyőzi Mihalcevskit, első címvédő meccsének rendezési joga az univerzumé. Azért ezt valljuk be, ez zseniális ötlet volt, mert ugye ha a mexikói kikap, az kit érdekel, ha nyer, ugyan elviszi az övet, de azt rögtön vissza lehet szerezni, mert Erdély már megérett egy VB címmeccsre, és nem csak megérett rá, hanem 2004. januárjában meg is nyerte González ellen. Föltehetjük a kérdést, ki tudja, madár hogyan folytatja, ha Darius Mihalcevski megtartja a kincsét.
Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának köszönöm szépen. A sporttörténelem adásában arról a Rocky Márcsánról beszéltünk, aki 70 évvel ezelőtt 32 évesen 1956. április 27-én jelentette be visszavonulását, és azt is megtudtuk róla, hogy Gábor tisztázta itt a hallgatók előtt, hogy ez a Rocky nem az a Rocky, Stallone a népszerű történetéhez a filmben az alapötletet bizonyos Chuck Wepner-től lopta el, vagy hát őt mintázta meg a filmben, aki Muhammad Alival vívott 15 menetes mérkőzést, Rocky Marciano pedig a nehézsúlyú legenda 49 mérkőzéséből mind a 49-ét megnyerte. Köszönöm szépen a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádió.